Sziasztok! Anna vagyok, alias Skifi lány, és itt van velem Szebi.
Sziasztok! Szebi vagyok, az Olvasmány Napló Instagram oldal mögötti kéz, és itt vagyok Skifi lánnyal, hogy a végigérő történetről beszéljünk.
Így van. Ugye, mert volt ennek egy előzmény az égigérő történet kibeszélőnek, azt is az Instán szerettük volna megejteni, de az Instagram úgy döntött, hogy nem támogatja a kibeszélőt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hosszú távon is valószínűleg jobb megoldás lesz egy podcast. Úgyhogy beszéljünk az égigérő történetről, ami egyébként egy 2019-es regény, viszont 23-ban újra kiadta a Park könyvkiadó, azt hiszem. És ez egy elég radarati könyv volt, vagy legalábbis nekem annak az volt, mert hogy én nem is hallottam erről a könyvről, amíg nem mondtad.
Én alapvetően már láttam korábban Instagramon, szerintem már így az első megjelenés körül ment köröket, de szerintem az újrakiadás az, ami igazán megdobta a népszerűséget. Nem tudom, hogy ez a szép borítónak köszönhető. Az eredeti borító az egy kicsit semmilyen volt, egy ilyen ködös fás táj. A mostani borító az egy nagyon szép színes festmény. Úgy tudom, hogy ez a borító amúgy a nemzetközi verziónak is a borítója. Szóval nem tudom, hogy eredetileg miért ért el a magyar. Amikor megjelent, akkor még nem tudom, hogy rajta volt a Pulitzer-díjnak a kis plecsnie, mert ugye, amit érdemes tudni a könyvről, hogy 2019-ben Pulitzer-díjat kapott.
Így van, és ez a 17. regény Richard Powersnek, ha jól tudom, de sokadik.
Igen, már egy viszonylag befutottabb író Amerikában. Úgy tudom, hogy így a nemzetközi szintéren alapvetően az égigérő történet az, ami meghozta a sikert.
Igen, és ez itthon is. Valószínűleg ez a legismertebb műve. Nem is értem, hogy miért nem beszéltünk erről, vagy volt nagyobb hírverés körülötte, bár mondom, lehet engem került el akkoriban, de nagyon örülök neki egyébként, hogy beraktuk ezt a könyvet a kibeszélendő könyvek listájára, és aztán azt is, hogy az Instagramon megszavazták a követők, mert nagyon nagy élmény volt nekem ez a regény. Nem is tudom, ez nem is... Sokat gondolkoztam majd, hogy ez Cliffy, vagy egy ökoregény, lehet, hogy inkább az utóbbi, mert hogy a igaz történet meg a fikció is keveredik benne.
Igen, szerintem is így a Cliffy talán nem a legjobb megnevezés, mert szerintem a Cliffyt azt így a rövidítés miatt sokan a Skiffyhez kapcsolják, ezért van egy olyan konnotációja szerintem, hogy hát, hogy így hova fog vezetni a climate change jellegű történetek, vagy milyen megoldások, vagy ilyen hasonló témaköröket járnak körbe. Ez pedig inkább egy ilyen visszatekintő regény, mert ugye a cselekménynek végül is alapvetően a nagy része az a hozzánk képes múltban játszódik, szóval inkább a történetéről az egész klíma mozgalomnak, természetvédelmi mozgalomnak szól.
Egyébként egy nagyon összetett, nagyon szerteágazó sztoriról van szó, aminek ugye ilyen nagyon egyedi felépítése van. Nekem nagyon tetszett ez a felépítés. Lehet, hogy kicsit az OCD-mnek is jót tett, hogy, hogy nagyon sok szálon fut a sztori, nagyon sok főhőse van a regénynek, és ugye a Gyökerek nevű résszel kezdi a regény, bemutatja ezeket a főszereplőket a gyerekkoruktól kezdve, és mindegyik főszereplőhöz kapcsolódik egy-egy fa, úgy értve, hogy összekapcsolódik a főhős valamilyen képpen a fákkal, és akkor ebből bontakozik ki aztán a fő történet, ahol aztán nagyon sok karakter találkozik.
Igen, és erre még szerintem majd később visszatérnék, így a fa motívum, ami keresztül szövi az egész regényt. De ahogy említetted is, az első rész címe Gyökerek, a második rész címe pedig aztán Törzs, a harmadik rész Korona, a negyedik rész Magvak. És nekem ez amúgy azért is tetszett nagyon, mert volt nekem egy kicsit olyan érzésem is, hogy ugye a gyökerek azok nagyon szerteágazóak, és a különböző karakterek története így indul, aztán ahogy a gyökerek közelednek a törzs felé, és megalkotják magát a törzset, úgy közelednek a szereplők történetei is egymáshoz, és aztán egy ponton a szereplők nagy része az tulajdonképpen ugyanabban a cselekményben vesz részt, majd ugye egy későbbi ponton pedig a korona részben pedig újra elválnak a szereplők útjai, ahogy az ágak is szétválnak a törzsből. Szóval nekem ez is tetszett nagyon, ahogy ezek a részek, ezek nem csak egy fának a felépítését, hanem a szereplők történetét is
az útjákat,
szimbolizálja.
Igen, meg a körforgás, nem, hogy ugye gyökér, törzs, korona, és utána korona után megint magvak. Tehát nekem ez is egy ilyen beszédes volt, hogy kicsit ilyen a körforgást jelzi.
Illetve még egy mondat talán ezzel kapcsolatban, a regény címe, ami ugye magyarul égigérő történet, angolul az eredeti cím az Overstory, aminek végül is utána néztem, és az Overstory az angolul a lombkoronaszintnek a szakszava gyakorlatilag, és nekem az is tökre tetszett, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen kis szójáték, ismét egy fához kapcsolódó fogalommal.
Igen. Ez érdekes, ezt én se ismertem, ezt a kifejezést, Overstory. De egyébként az angol cím, és szerintem a magyar fordítása is jó lett, mert szerintem a magyar fordítás is nagyon jó égigérő történet.
Abszolút, abszolút.
Ja. Fú, hát nem egy egyszerű könyv szerintem, nem volt mindig egyszerű olvasni. Ha már a gyökerek részt említettük, ugye van benne 8 főszereplő, illetve 9, csak ugye egy házaspár története az úgymond egy szál volt, úgyhogy bocs, azért mondtam 8-at, és szerintem mindenkinek megvan a maga kedvence ebben a sztoriban, meg akivel...
Neked ki lenne az, ha már itt
tartunk. Hát nekem több is volt, nekem Nicolas Sala nagyon tetszett, a művész. Adam Sala is nagyon tetszett, mert ő egy nagyon érdekes és elég tragikus sorsú családból is jött, és engem nagyon érdekelt, hogy mi lesz vele, milyen felnőtt lesz belőle. Illetve, hát nem is tudom, Oliviát is nagyon szerettem. Ő egy ilyen jelenség volt szerintem az egész sztoriban, mint egy ilyen proféta, vagy a papnő, vagy nem is tudom. Tehát, hogy egy ilyen, abszolút egy ilyen vezéralak lett a csajsziból. És én a sztori második felére nagyon megkedveltem Douglas-t is, és főleg azt hatott meg, hogy mennyire ragaszkodott Mimihez. Na és neked kik voltak a kedvencek?
Érdekes, így az emberek, akiket említettél, mert nekem szerintem pont Nicolas kivételével ők voltak, nem azt mondom, hogy így a legrosszabb szereplők, mert nem voltak legrosszabb szereplők, de így akikhez a legkevésbé tudtam kötődni. Végülis nekem és Nicolas szerintem az egyik, bár neki vagy nála is azt éreztem, hogy a háttértörténet, ami a családjáról szól, az jobban megfogott, mint később a ő saját maga tettei. Nekem szerintem alapvetően Patricia volt a kedvenc, aki ugye egy ilyen Peter Wolleben jellegű alak, a nagy természetbúvár, aki felfedezi a fák, illetve hát a növények kommunikációját, aztán később meghurcolják emiatt, és megváltást nyer, amikor rájönnek, hogy mégis igaza volt mindvégig. Szerintem összességében amúgy nekem ő volt a kedvencem.
Igen, őt egyébként én is szerettem, kicsit ilyen kívülálló volt, nem? Hogy ő jobban érezte magát, sokkal jobban érezte magát a fák közt, meg az erdőben, mint az emberek között. Lehet, hogy a fogyatékossága miatt is, de hogy szerintem ez egy nagyon jó karakter volt. Szerethet.
Igen, meg alapvetően szerintem az ő munkássága fogta kicsit közre az összes többi történetet, mert ugye fel is bukkant ő sok más szereplő történetében, de inkább csak mint ilyen háttéralak, akinek olvasták a könyvét, vagy akinek ott voltak az előadásán. Szóval szerintem ő volt nekem az, aki az egész szellemiségét gyakorlatilag a könyvnek megjelenítette, és összefogta ezt a bandát, még ha nem is közvetlenül.
Igen. tényleg mindenhol ott voltak, vagy az előadásaim voltak, vagy a könyvét olvasták, és igen, az ő gondolatai tényleg ott voltak mindenhol, és aztán ő volt az, aki, hát már nem tudom, szerintem ezt a könyv azért valahol sejtette, hogy talán az ő megoldása volt a leghatékonyabb, vagy ami úgy a leginkább, vagy túlélhetett volna minket a génbank, ha jól tudom, úgy volt ez a génbank volt a magoknak.
Igen, igen. Bár önmagában az nekem egy kicsit ilyen pessimista megoldás is volt, olyan szempontból, hogy persze, amikor már annyira rossz a helyzet, hogy kipusztul minden, akkor jó, hogyha van B-terv, de tény, ami tény, hogy mint láttuk a többiek megoldása, ami gyakorlatilag egy ilyen eléggé vehemens aktivizmus, akár erőszakos módon is, az se vezetett célra.
Igen, még a karakterekhez akartam mondani, hogy engem a családtörténetek mindig is nagyon érdekeltek, most így unblock mondom, tehát hogy ezért engem nagyon megfogott ez a rész alapvetően, hogy hogyan ezek a dinamikák hogyan hatottak a karakterekre, már mint a családi dinamikák, meg a traumák, stb. Szóval ezek nagyon jók voltak. Nekem ezért tetszett ez az első rész.
Ebben teljesen egyetértek. Szerintem az, hogy az egész könyv Nikolász történetével, illetve a Höl család történetével kezdődik, az egy nagyon jó választás volt, mert nekem talán az egyik legjobb része volt a könyvnek. Rögtön berántott, és nem eresztett, ha szabad ilyet mondani. Igen, hát az egész családtörténet, ahogy bemutatják a különböző generációkat, illetve az ő kötődésüket a gesztenyefához, az szerintem nagyon szuper volt.
Én amúgy is nagyon szeretem a gesztenyefákat, úgyhogy...
Ja, akkor még egy kis bónusz.
Abszolút. És egyébként utána, nem tudom, te hogy voltál vele, de a könyvolvasása közben, ha valami olyan fát említett a könyv, amit mondjuk nem tudtam azonnal elképzelni, vagy nem ismertem, akkor rögtön rágoogliztam és megnéztem.
Én egy ideig csináltam ezt, de egyszerűen annyi fa szerepel a könyvben, hogy szerintem így a háttérsztorik hát felénél arra jutottam, hogy lelassítja ezt az egész olvatást, hogyha minden egyes fát kiguglizok, de igen, lényegében egy növényhatározónak is menne ez a könyv.
Igen.
Rengeteg növény bukkan fel.
Meg nagyon sok info a fákról, szerintem egy csomó olyan, amit nem is tudtunk.
Van egy fatény, amit szeretnél kiemelni a hallgatóinknak, ami megmaradt?
Ami megmaradt, az az, hogy azt hiszem, az a Patricia részében volt, hogy felfedezte, hogy a fák kommunikálnak, beszélnek egymással.
Nekem talán, ami a legjobban megmaradt, vagy az ilyen legmegdöbbentőbb dolog, amikor, az lehet szintén Patricia részében volt, amikor elültették a fát, hogy megnézzék, hogy a föld, amiben ültették, az fogy-e, és lényegében onnan növekedik-e a fa, és aztán kiderült évekkel később, hogy a föld az lényegében semennyit nem vesztett a súlyából, szóval minden anyag, amiből a fa nőtt, ki tudja hány tonnányi anyagot, azt mind a levegőből szedte.
Igen, szóval sok ilyen érdekes tény, vagy olyan részlet van, amit amúgy szerintem sokan nem is tudunk, nem is ismerünk, és ezért írtam is neked annó, hogy már nem is, vagy én teljesen másként nézek már a fákra ezután, a regény után. Tehát, hogy annyira alaposan körbejárja tényleg azt, hogy miért vannak itt, mióta vannak itt a földön, és milyen elképesztő lények, szóval tényleg a fák is nagyon nagy szerepet játszanak, nem csak a karakterek, hanem konkrétan a fák is szereplők ebben a regényben.
És tényleg szerintem az, ahogy a Richard Powers ír, tényleg annyira átszövi a fa, mint témakör magát az egész könyvet. Kiemeltem így egy-kettő dolgot, vagy elkezdtem kiemelni egy-kettő dolgot a könyvből ezt illusztrálni, de aztán annyira sok helyen megjelent ez, hogy abba is hagytam. Talán egy szakaszt kiemelnék, és fel is olvasnék, ami arról szól, amikor a Höl család alapító két tagja egybe kell, és átkelnek az országon. A pár összepakol minden mozdíthatót, és nekivág a szárazföldi útnak, a sima fenyő nagy kiterjedésű vidékén át, Ohio sütét bükköseibe, majd végig a középnyugati tölgyeseken, egészen a Des Moines-i erőd közeli településéig a későn csatlakozó Iowa államban, ahol a hatóság az előző nap felparcellázott telkeket bárkinek odaadja, aki hajlandó művelni. De hogy mindenhol szerintem a könyvben, ahol lehet, ott Richard Powers behozza a fákat. Például van egy jelenet, ami egy irodában játszódik, amiről talán a többi író nem írna semmi különöset, ott egy iroda, de ebben a könyvben úgy van leírva, hogy a mamutfenyő padlózatú iroda. Szóval tényleg mindenhol folyamatosan a fák bukkannak fel.
Igen, és nekem is eszembe jutott, hogy beszélhetnénk a nyelvezetéről ennek a könyvnek, mert szerintem nagyon szépen és nagyon érzékenyen ír Richard Powers. És nyilván ez a szemszög is, ahogy írja, tényleg ezt is, ahogy mondtad, hogy volt olyan is, hogy az íróasztalról volt egy külön bekezdés, hogy az milyen fából készülhetett, és azt a fát azt honnan hozták. Tehát, hogy úgy mutatta be ezeket a tárgyakat, és ezeknek is történetük van. És nekem nagyon tetszett a nyelvezete, tehát nem ilyen túlírt, meg nagyon meggics, hanem tök érzékenyen, gördülékenyen, de nagyon szépen. Na, nem tudom szebben mondani is.
Igen, szerintem ez tipikusan az, amire azt mondja az ember, hogy ez nagyon szép.
600 oldalon keresztül. De nagyon szerettem minden oldalát.
Úgy szerintem is, mert hosszú azért a könyv, de én úgy személyesen sosem éreztem azt, hogy küzdeni kellene vele. Nagyon olvastatja magát. Van egy-kettő cselekményszál, ami nekem kevésbé jött be, vagy ahol azt éreztem, hogy nem értem, hogy mi volt Powersnek az elképzelése vele, de hát elkerülhetetlen az ilyen.
Igen, nekem a vége fele volt már egy kicsit olyan, hogy úgy éreztem, hogy talán egy kicsit, mint a túlnyújtották volna a végét, de nagyon a határán táncolt, szóval én se tudtam volna azt mondani, hogy fölösleges volt, de szerintem egy kicsit talán már a vége egy kicsit el lett nyújtva.
Szerintem a legutolsó rész ez a magvak rész. Nekem is egy kicsit hosszú volt, és kicsit úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy hova akar ez az egész kifutni. Egyrészt volt így bennem egy olyan elképzelés, hogy mivel ez a magvak rész, ezért ez arról fog szólni, hogy a szereplők cselekményei, mint magvak elültettek gondolatokat az emberek fejében, és akkor majd, hogy milyen hatása van ezeknek, vagy valami hasonló. És szerintem alapvetően semmi ilyesmiről nincsen szó a végén. És még csak úgy nem is lesz lezárva, szerintem se így a könyv, mint nagy egész, se nagyon az egyes szereplőknek a cselekménye. Szóval egy kicsit nekem a végé az ilyen kurta furcsa volt, ahhoz képest, hogy mennyire jó volt a könyv minden eddigi része.
Igen, a végeimmel én is elgondolkodtam, hogy akkor most tulajdonképpen miről is szól a könyv, vagy azon kívül, hogy fákról, meg a környezetvédelemről, tehát hogy mi a mondani valója, és egyébként én azon, vagy arra jutottam, hogy ezek a karaktereknek a többsége, ahogy mondtad korábban, hogy egy ilyen abszolút, egy ilyen erőszakos utat választ arra, hogy felhívják az emberek figyelmét, hogy mennyire fontosak a fák, hogy mennyire pusztító ez a ész nélküli fakitermelés, meg a fákat kivágják, és nem gondolkodnak az utánpótláson, tehát hogy ők egy ilyen nagyon extrém tüntetéseken is voltak, meg odaláncolták magukat a fákhoz, meg ugye Nikolász és Olivia, ők konkrétan felköltöztek az egyik mamutfenyőnek a lombkoronájába pár hónapra. Az durva volt. Szóval, hogy ezek alapján, tehát én szerintem azt üzent egy kicsit a könyv, hogy az erőszak az nem megoldás.
Igaz, hogy a szereplőknek az erőszakos cselekedetei alapvetően nem oldottak meg semmiféle problémát.
Sőt.
Viszont mellette én egy alternatívát se láttam, hogy Powers azt mutatta volna be, hogy cserébe itt van valami más, ami segít. Ugye szerintem kettő másik szereplő van, aki így alternatívával jött. Az egyik Patricia, ugye, aki a génbankot csinálta, és a másik pedig Nélai, aki egy számítógépes programot tervezett, és a végén őszintén szóval nekem az se állt teljesen össze, hogy mit csinál Néla ezzel a programmal. Végülis lelövöm a point, az ő történetszála az egyik, amit nem igazán éreztem odaillőnek. Nagyon szép volt nagy részt, nagyon jó pofa volt, de úgy éreztem, hogy ha kivennék a könyvből, senki nem panaszkodna, vagy nem tudom te ezt, hogy érezted.
Igen, ő nagyon ilyen egyedül állt magában, árválkodott ez a történetszál. Szerintem, tehát ugye ő ilyen játékokat tervezett, ilyen fantasztikus világokat teremtett számítógépekre, és ugye a vége fele talált ki egy olyan játékot, hogy tulajdonképpen én úgy értettem, hogy az volt az egész játéknak a lényege, hogy globális felmelegedés, csak a számítógépes világban, hogy ugye a játékost kicsit arra tanítsa, hogy ne pazarolja a... Nem tudok magyarul, basszus, ezt meg kiváljuk, hogy ne pazarolja az erőforrásokat, és hogy figyeljen a környezetére, és hogy leszavazták. De az erőszakra visszatérve, hogy Powers nem is igazán akar nagyon ilyen alternatívára rámutatni, mármint hogy konkrétumra, hogy na gyerekek, akkor ez a megoldás, hanem én úgy éreztem rajta sokszor, hogy ő egy elég pesszimistán látja ezt. Tehát nyilván azért folyamodtak erőszakhoz sokszor a karakterek, mert hogy nem volt már más eszköz a kezükben, csak ez, hogy ezzel próbálták úgymond a hatóságok figyelmét is felhívni. És a másik meg az, ami hát kicsit ilyen vegyes érzéseket keltett bennem, az az, hogy szerintem Richard Powers nem igazán hisz a jogban és a jogrendszerben, mert elég ironikusan, és sokszor ilyen keserűen írt róla.
Igen, ezt még így nem jogász szemmel is, azért szerintem így látom. Ugye volt rész, ahol volt szó arról, hogy a fáknak jogot adni, vagy erdőknek jogot adni, aminek ugye úgy tudom, vagy úgy hallottam mondjuk azt, hogy erre már így van precedens, hogy így élő helyeknek, vagy élő helyeket, mint jogi személyeket próbálnak bejegyezni, létrehozni. Ezt te talán jobban tudod, mint én. De valóban nem úgy tűnt Powers írása alapján, hogy azt gondolná, hogy ez lesz a nagy megoldás. Az például szerintem érdekes volt, vagy nem tudom, hogy miért volt így, de ugye az egy szem jogász szereplő sztrókot kapott, és lényegében ki lett írva így az egészből, ugye ő a házaspárnak az egyik tagja, és ott a házaspárnak a története, pedig szerintem a másik szál, ami nagyon ilyen sehonnan se jött és sehová se vezetett típusú, illetve a végére kicsit így próbálták behozni így a fa témát, ami addig nem jellemezte őket, de az is nekem egy ilyen gyengébb pontja volt az egésznek.
A házaspár története szerintem se volt annyira erős. Én egyébként valahol azt reméltem, hogy Ray, mint a jogász, majd beszáll ebbe a vitába a tüntetések meg a fák védelme kapcsán, hogy talán segít majd nekik, vagy majd érvel, de hát sajnos agyvérzést kapott, ami egy kicsit így fájt, viszont Dorothy meg megkapta úgymond a büntetést azért, mert hogy bánt szegény férjével, és akkor életük végéig meg már milyen jól kijöttek egymással, de hát azért valahol szomorú is volt, meg nyilván csodáltam is Dorothyt, hogy nyilván végig kitartott mellette, de igen, tehát a sztori szerves részéhez tehát annyit nem adtak hozzá. Ez a jogos rész, ez kicsit fájt, hogy ő így Powers kicsit úgy állította be, hogy ez egy ilyen, jó, nyilván valahol egy társadalmi konstrukció, és hogy igazából rajtunk múlik, hogy mit, hogy szabályozunk. Én azt sajnáltam egy kicsit a sztoriban, hogy bár nyilván nem lehet mindenre kitérni egy 600 oldalas regényben, hogy miért nem próbálkoztak mondjuk jogalkotással, vagy hogy beterjeszteni egy olyan javaslatot. Tehát, hogy Powers kb. Így egyből kilőtte ezt az egész lehetőséget, és akkor rögtön a tüntetésekre ugrott, meg arra, hogy a jog az tehetetlen, és hogy úgyse tudunk mit csinálni.
Igen, alapvetően, mert minden szereplő nagyon egy ilyen nagyon ebbe az alulról szerveződő mozgalom típusú dologba került végül bele, és ugye az egyszem jogász pedig nem tudott hozzájárulni semmihez, Én is azt hittem végül is az elején, hogy majd Ray-nek lesz egy ilyen perspektívája, meg van is olyan jelenet a könyvben, ahol szerintem talán a tévét nézi, és hall ilyen dolgokról, igen, hogy hát ilyen joggal kapcsolatos dolgokról, és akkor én is azt gondoltam, hogy majd lesz valami folytatása ennek, de aztán inkább csak egy ilyen furcsa párkapcsolati sztori lett az egészből.
Igen.
Meg még talán az erőszakra visszatérve, szerintem van ennek az egésznek egy ilyen nagyon kétségbeesés üzenete, hogy Power szerint tényleg egyszerűen egy olyan helyzetben vagyunk, hogy már egyszerűen nem lehet más tenni, mint erőszakhoz folyamodni, és nem tudom, hogy a jövő minisztériumát olvastad-e már.
Hát kifilányként pironkodva vallom be, hogy ott van a polcomon, és még nem olvastam el.
Pedig, ha olvastad volna...
akkor tudhatnám, igen.
Akkor tudhatnád, hogy ott is nagy szerepe van az ilyen erőszakos közbelépéseknek, vagy talán ott egészen már ilyen ökoterrorizmus, szóval az jobban a sci-fi irányba megy, szóval ott nem maradunk annyira a valóság talajánál. Szóval összességében érdekes szerintem, hogy most ezeknek a cliffiknek van egy olyan hulláma, ami arról szól, hogy hát tényleg annyira radikálisan muszáj tenni valamit a klímaváltozás ellen, hogy az átlagembernek lehet tényleg nincs más eszköz a kezében, mint hogy erőszakhoz folyamodni.
Én sem mondtam, vagy én sem azt mondom egyébként, hogy én ezt teljesen elítélem, mert hogy teljesen érthető volt a karakterek szempontjából is, amit te is mondasz, hogy nem volt már más eszköz, hanem ők tényleg így akarták felhívni a világ figyelmét, és egy kicsit felrázzák a világot, hogy basszus emberek, térjünk már észhez, hát észlékül pusztítjuk itt a földet, meg a fákat, és valahol ennek megállt kell parancsolni. És szerintem az egyik tehát a legerősebb részek, azok szerintem legtöbbször ezek a tüntetések voltak. Akár amikor a mamutfenyő laktak konkrétan. El sem tudom képzelni, tehát az a durva, hogy ugye mamutfenyőt én nem láttam életemben, és így eszméletlen mekkora egy teremtmény lehet. De meg amikor egymáshoz láncolták magukat, ilyen körben ültek, és akkor a rendőrök úgy próbálták őket feloszlatni, hogy könygázt törzsöltek a szemükbe, és az nagyon durva volt. Én emlékszem, hogy a vonaton olvastam, és így hú, jó, akkor most egy kis szünetet tartok, ez fú, az durva volt ez a rész nagyon.
Ó, igen, hát az összes ilyen az állami szerveknek a bemutatása az nagyon durva volt, és alapvetően tehát szerintem ez egy ilyen valóságból kiinduló dolog, de tényleg hát ezek a részek, amikor jöttek kivágni a fákat, jöttek elvinni az embereket, azok mind nagyon megrázóak voltak.
Igen. Ők is erőszakkal válaszoltak az egészre. Nyilván valamilyen szinten nem volt más választásuk. Bár amikor a favágókkal beszélgettek Oliviáék, amíg a fán laktak, az olyan aranyos volt egyébként, hogy így mindig szóltak nekik, hogy akkor most mi a szitu, jönnek-e kivágni, vagy nem. Viszont ha már ilyen, nem is tudom, erről így átkanyarodhatnánk egy kicsit, engem nagyon érdekel az a pszichológiai elv, ami egy kicsit így körbe járta ezt a problémát is, meg ami Adam Szála kapcsán volt, ez a járókelő effektus.
Érdekes volt nekem így a pszichológiai részeket olvasni, mert alapvetően az látszott, hogy Richard Powers úgy sok mindenről tud, és olvasott, és amúgy, tehát röviden, ami azt illeti a járókelő effektust, amúgy szerintem jól bemutatta, meg így az egész okfejtést is jól bevezette, és gyakorlatilag ugye mi a klímaváltozás, mint nem 8 milliárd ember, aki nézi a szörnyű balesetet, ami történik, és nem tesz senki semmit érte. Így más pszichológiai részekkel, nem is így magával a pszichológiai elméletekkel vagy elvekkel volt a gondom, hanem ahogyan az emberek beszéltek, főleg Adam és a tanára, akivel kétségbeesetten le akart feküdni egy ponton, az is bizarr rész volt nekem egy kicsit. Ott volt pár ilyen mondat, ami szerintem abban a kategóriában esik, hogy emberi lény nem beszél így, még pszichológusok maguk között sem. De például az viszont tetszett, az egy nagyon jó rész volt nekem, a Douglasnek a története, hogy ugye úgy kezdődött, hogy kiderült, hogy őt a Stanford börtönkísérletbe, vagy hát ő jelentkezett a Stanford börtönkísérletbe, és akkor ott pár oldalon keresztül így belülről látszott ennek az egésznek a működése, ami szerintem például egy jó ábrázolása volt annak, hogy így a beszámolók alapján mi történt akkoriban. Szóval szerintem így amúgy maga nem egy ilyen fals bemutatása volt a különböző szociálpszichológiai dolgoknak. Nekem inkább az zavart, amikor így beszéltek pszichológiai dolgokról, és nem volt annyira valóságszaga.
Ahogy beszéltek, az nem volt oké, vagy maga az elméletek se voltak oké? Mármint ezek a
Szerintem az elméletek azok okék voltak. Erre is most megjelöltem amúgy egy részt, amit fel fogok olvasni. A professzor asszony csücsörít. Biztos tudja, milyen jól áll neki. Felnyitni a szemüket? Ezt hogy érted? Képesek-e az emberek olyan független erkölcsi döntéseket hozni, amelyek szembe mennek a törzsi hiedelmeikkel? Szóval a transformatív potenciált akarod vizsgálni, mint a csoporton belüli erős, normatív részrehajlás funkcióját? Adam rábólintana, de a szakzsargontól hólyagos kiütéseket kap. Itt van egy ilyen kis ironikus, vagy ilyen önironikus megjegyzés, hogy ez mennyire egy ilyen szakzsargon mondat
volt. Hát az volt, igen, ezt is értettem.
Tehát szerintem ez az a kategória, hogy még a pszichológusok maguk közt sem mondják ezeket a dolgokat így spontán.
Igen, egyébként érdekes volt, amit Edem kutatott, meg ez a járókelő effektus, ez megdöbbentett, vagy én nem hallottam erről még korábban, de ugye olvasni biztos, hogy nagyon sokat olvashattál te is, én is, a hallgatók is. Legutóbb én egy olyan hírt olvassam, hogy valami McKinney-nál, vagy valamilyen autópályai megállónál egy nő kiszállt a kocsiból, kirohant, hogy segítsen neki valaki, mert a férje meg akarja verni, meg elrabolja, meg nem tudom. És csomó ember ott volt, és senki nem csinált semmit. És ez annyira frusztráló, mint az én idealista, naív, nem tudom, erős igazságérzetű lelkemnek, hogy így basztus, de miért nem csinált senki semmit, és hogy Edemnél is volt egy ilyen, hogy azt mondom, a professzor rosszul lett, és összeesett, és meghalt, és senki nem fogta fel, hogy mi történt, meg senki nem rohant oda segíteni, mert úgy volt, hogy hát majd biztos majd megy a másik.
Meg ugye ott szerintem volt még egy olyan rész is, hogy azt gondolta Edem is, meg szerintem a többi hallgató is, hogy ez egy ilyen bemutatása lesz a járókelő effektusnak, ami végül is az lett egy ilyen szomorú módon. De ugye igazából itt a járókelő effektus mögött az játszik szerepet, hogy főleg minél több ember van, és néz valami rossz történést, amibe bele lehetne avatkozni, ugye mindenki azt várja, hogy majd csak valaki segíteni fog, és mindenki annyira várja a másikat, hogy aztán a végén senki sem segít. És erre, hogy ezt így hogyan lehet megoldani vészhelyzet esetén, arra egyszer olvastam egy ilyen jó metódust, ami egyszerűen az, hogyha ilyen történik, akkor nem azt kell csinálni, hogy segítséget kiabálsz, hogy valaki segítsen, hanem a legjobb ilyenkor valakit találni, aki téged figyel, és neki mondani konkrétan, hogy uram, hívja a mentőt azonnal, mert ha már így megszólítva érzi magát valaki, akkor nem fogja azt várni, hogy a többiek mit csinálnak, hanem tudja, hogy segíteni kell.
Igen, hát ezt azt hiszem a Kresszből is tanultuk, mikor jártam az első segélytanfolyamra, ami az egy durva nap volt, hogy ugye a balesetek helyszínén is van mindig valaki, vagy kell lenni elvileg valakinek, aki ugye osztogatja a teendőket, hogy kihívja a mentőt, ki csináljon ezt, ki csináljon azt. Azt hiszem, hogy volt ennek egy neve is, de most nem akarom rosszul mondani, de hogy ott is ez van. És egyébként, ha ezt a járókelő effektus lemodellezzük ugye a regény szinten, az egész emberiségnek is ez a valahol a tragédiája is, nem? Hogy kicsit, legalábbis én úgy éreztem, hogy ez a regény is azt sugallja, hogy mi így várjuk, az emberiség várja majd, hogy hát majd valaki megoldja ezt a globális felmelegedést, meg azt, hogy pusztulnak a fák, meg a növények, És majd lesz valami.
Hát igen, igen. Hát mert mindenki vagy a politikusokra vár, uh-huh. hogy valami dolog történjen, vagy a tudósokra vár, hogy találják fel a, tudom én, levegőből kivonják a szenet.
A vízből kivonják az oxigént. Bocsánat. Bocs. Igen. Igen, és ez...
Itt talán csak annyi a nehézség, hogy végül is a klímaváltozás az viszont tényleg egy olyan dolog, amiben a személyes hozzájárulásnak relatíve kevés a látszatja. Ugye mondják azt, hogy az ember éljen úgy, hogy igyekezzen a saját karbonlábnyomát csökkenteni, ami szerintem amúgy egy tök jó dolog, csak mellette, mit tudom, de én, hogyha H&M közben elégett minden hónapban 30 ezer tonna ruhát, amit nem vett meg senki, akkor ahhoz képest az, hogy én biciklivel megyek be a munkahelyemre, az egy elhanyagolható dolog.
Igen, nyilván, amikor rám jön a klímaszorongás, akkor én is erre gondolok, hogy persze nyilván az ember csinálja azt, hogy legalábbis példát mutasson az életmódjával, meg csökkentse alá a karbonlábnyomát. Az ökológiai lábnyomát, bocs. De hogy ennél többet úgymond nem tudsz tenni, vagy legalábbis ezt mondják sokszor sok helyen, de hogy az egy ilyen lehetetlen megoldás szerintem, és a könyvet olvasva is így gondolkoztam, hogy így nem tudom, hogy tényleg ilyen pusztulásra vagyunk kitelve, ahogy Edem is megállapított a gyerekkorában, hogy ez egy aberrált kísérlet, hogy nem lesz olyan, vagy majd az utolsó pillanatban ezt csak észbe kapunk, és akkor összefogunk, mert most nyilván a tudósok riogatnak, meg nem csak riogatnak, mert tényleg nagyon régóta mondják, hogy baj lesz, és remélem, hogy nem jutunk el odáig, hogy baj lesz.
Hát ezt majd a jövő meglátja, hogy mi lesz ebből. Egyébként a jövő minisztériumának ilyen szempontból egy sokkal pozitívabb kicsengése van. Szerintem az kifejezetten egy klímaszorongás csökkentő könyv, szóval ha valamikor nagyon benne vagy, akkor azt tudom ajánlani. De tényleg szerintem egyszerűen nehéz így főleg az egyén szempontjából kitalálni, hogy mi az, amit tehetek én az egész klímaváltozás ellen, mi a leghatásosabb módja az, hogy azt tegyem, számít-e az, szóval...
Hát biztos számít, csak nyilván az ember úgy érzi sokszor, hogy így, hát ő kicsi, hogy ő mit tehet, vagy milyen változást érhet el. Szóval nyilván egy ilyen globális igen. összefogás jobb lenne, de az a baj, annyira nem azt akartam mondani, hogy sok sci-fit olvastam, de hogy sajnos tényleg ilyen az emberiség, hogy annyira megosztottak vagyunk, és nem vagyok benne biztos, hogy időben tudunk-e kapcsolni, ezt most csak a klímaszorongás mondatja velem, de egyébként David Attenborough-nak is van egy könyv, hogy az élet a bolygónkon, és nyilván ő neki egy részben azért az is a cél, hogy sokkolja az embereket, tehát a minden Netflixes film, mind a könyvben vannak azért nagyon erős részek, ami ez a fú, ébredjünk fel részek, de ő is alapvetően tök jó ilyen megoldási javaslatokat mond, hogy miket lehetne csinálni, és ezek nem is olyan kivitelezhetetlen dolgok. És szerintem mondjuk azzal is, hogy ő már 90 akárhány éves, és még mindig ezzel foglalkozik, viszont nagyon-nagyon példamutató ember.
Lelkalapban. Abszolút. Abszolút.
Ja, úgyhogy Richard Powers egy kicsit szerintem pessimistábban festi le.
Pessimistábban
igen. Meg hát igen, a vége is olyan, hogy nincs egy kerek egész lezárása a sztorinak, és még ugye meg is bűnhődnek, úgymond a karakterek egy része azért, ami Oliviával történt, amit amúgy nem igazán tudjuk, hogy mi történt vele, baleset, de hogy azon kívül.
Amúgy az Oliviás rész, vagy hát Oliviáról egy kicsit áttérve, van ugye a könyvnek egy kicsit ilyen misztikus abszolút, vonala, igen. Vagy hát talán kettő kifejezetten ilyen misztikus szála van. Az egyik ugye Olivia története, aki a bemutatása után, hát kb. 10 oldalon belül meghal. Spoiler alert. Viszont aztán talán egy oldallal később feléled, azt hiszem valami megcsapja az áram uh-huh. otthon, igen. miközben be van drogozva. de aztán visszatér belé az élet, és akkor elkezd hát hangokat hallani. És ezek a hangok vezetik el egy ilyen öko-kommunába, akik a erdő kivágások ellen harcolnak, útközben, meg ott a helyszínen találkozik több más szereplővel. Nekem személyesen egy kicsit furcsa volt ez az egész. Úgy alapvetően a könyv többi részében nem nagyon bukkan fel a természet fölötti. Itt viszont határozottan itt volt ez a szál, ami egyrészt egy fontos szerepet is játszott, olyan szempontból, hogy ez indította el az összes karakternek a találkozását.
Uh-huh.
De én nem éreztem szükségesnek olyan szempontból, hogy meg lehetett volna ezt oldani máshogy, és szerintem jobban passzolt volna a könyv többi részéhez. Nem tudom, te erről mit gondolsz.
A fénylények,
pontosan.
Hát, én nem azt mondom, hogy hiszek az ilyesmiben, de nem is zárkózom el tőle. Szerintem az ő karakterek kapcsán én nem éreztem ezt annyira kilógónak, hát elég sarkosan mutatta be, ugye ilyen kvázi ilyen nagy párfordulás volt, hogy azelőtt egy ilyen drogos csajszik volt, aki rosszul bánt az emberekkel, meg a pasikkal, és csak magát imádta, hogy magával volt elfoglalva, és volt egy ilyen halál közeli élménye, vagy valószínűleg konkrétan meg is halt pár másodpercig, ugye megállt a szíve. És ugye utána lett ez a teljesen transformatív élménye, hogy ugye fénylények meg hallja ezeket a hangokat. Hát nem tudom, nekem amúgy tetszett, bár kicsit felszaradt a szemöldökön, megmondom őszintén nekem is, hogy a sztori egyszer csak behozza ezt a természet feletti részt, hogy így mi van, de utána később viszont, amikor már kommunában vannak, meg Olivia tényleg átváltozik egy ilyen, hát nem is tudom, nem azt mondom, ilyen profétával, de egy abszolút ilyen nagy spirituális szellemi vezetővé, és mindenki követi, abból a szempontból viszont már így értettem ezt a dolgot, de igen.
Nem is ezzel a, tehát magával a karakter változással volt a gond, mert mégis alapvetően most tényleg halál közeli élmény, lehet volt egy ilyen nagy ráeszmélése, hogy hova tart az élete, és akkor megváltozik. De nekem ezek a fénylények, ezek kicsit furcsák voltak mégis. Meg aztán még a másik ilyen természet fölötti dolog, az Mimi Mával kapcsolatos, aki ugye a történet végére egy ilyen hát, kvázi pszichológiai praktist nyit, és embereket azzal gyógyít, hogy így a szemükbe néz hosszú időn keresztül, az nekem egy ilyen hatalmas bullshit volt, és azt se értem, hogy az minek kellett oda. És ugye neki a története konkrétan úgy ér véget, hogy ül egy fa alatt, és megvilágosodik. Egyszerűen buddhává válik. Ami cserében nekem nagyon tetszett, olyan szempontból szerintem az egy iszonyat vicces rész volt. Nem hiszem, hogy ez egy szándékos dolog volt az író részéről, de ugye Miminek a történetében ezek a buthák, ezek egy ilyen visszatérő motívum volt. Ezért, amikor végül ő is egyszerűen ül egy fa alatt és megvilágosodik, azért azon jót kacagtam, de azért nem érzem azt se egy szuperszerves részének az egész történet.
Hát igen, nekem egyedül ez a másik szemében nézek 45 percen keresztül, és úgy, nem tudom, gyógyítok, ez nekem is olyan furcsa volt, meg de valami őszintén kicsit így felgyorsítottam a lapozást a Kindle-ben, hogy így jól van, haladjunk, de hát igen. Igen, az a vége fele nekem is kicsit ilyen furcsa volt, bár a Buddhává vált, az igen, ez kicsit ilyen félig, meddig ilyen vicces is volt, meg tetszett is, mert tök jól visszatértek ezek a szimbólumok. De azért mindenki megkapta a maga lezárását valahol, valamilyen szinten. Hát nem tudom, Adamet egy kicsit így sajnáltam, hogy így, jó, hát nem tudom.
Ó, amúgy Adam karaktere, nekem az elején, így a háttér sztoria, az tetszett nagyon. Aztán minden gyakorlatilag, ami utána történt, szerintem, vagy hát nem is így maga, így amiket tett, de maga a karaktere az iszonyatosan ellenszenves volt. És a végén, amikor végül is ugye börtönbe került, és nem köpte be a társait, az egy kicsit egy ilyen felmentő mozzanat volt, vagy hogy mondjam, de így érdekes volt nekem ez a karakterív, hogy nem számítottam rá, amikor a háttértörténet befejeződött, a szegény kis, hát kicsit autista kisfiú, aki a hangyákat nézte, belőle egy ilyen furcsa kicsit manipulátor.
Pont ezt akartam mondani, hogy azért Edem egy kicsit pszichopata volt, és nyilván a családi háttere miatt is, hogy ugye volt egy erőszakos apja, meg egy alkoholista anyja, tehát túl sok jóval nem kecsegtetett szerintem az ő sztoria se, de hogy igen, kicsit pszichopata volt a csávó, viszont, és nem is kapott annyira nagyon sok figyelmet aztán a későbbiekben. Bár azt tetszett, amikor meginterjú volt a Olivier-t, meg Nicket, meg ő is biztos bele volt zugva Olivier-ba, mint az összes csávó a történetben. De jó, talán Douglas nem. De, ja, igen, a végén nyilván az egy ilyen dicséretes volt, hogy nem köpte be a többieket, meg lehet, hogy ő is úgy érezte, hogy hát basszus, lehet, hogy... Hogy meg... Jó, hát megérdemelte mondjuk, nyilván, tehát ez a sztori is, hogy ugye nem tudjuk, hogy mennyire volt súlyos Olivia sérülése, vagy hogy pontosan mikor halt meg, hogy de az is lehet, hogy amikor, hogy most a Hayden elmegy segítségért, mivel visszajön, lehet, hogy ugyanúgy meghalt volna. Tehát, hogy...
Nekem olyan szempontból, hogy nekem az volt az érzésem, hogy ebben a tekintetben szerintem Adam ott nem hibázott.
Nekem is.
Tényleg nem lett volna esélye, hogy megmentsék Oliviát. Illetve ami még így róla jutott eszembe most, hogy így elég sok volt szerintem az a fogyatékos, valamilyen szinten fogyatékos karakter, amin egy kicsit így csodálkoztam, mert ugye Adam egy kicsit autista volt, Olivia Patricia nagyot hallott, és szerintem így szociálisan is kicsit Patricia.
Igen.
Kicsit ilyen Nile szociálisan visszamaradott
volt. Nile is az volt szerintem.
Nile is. Igen, meg ő ugye akár aztán hát
lesütt egy fel.
Kerekesszékbe kényszerült. Douglas,
azt hiszem a balesete után, volt, de nem, hogy ő gyermekeg
is. Igen. Igen. De szerintem ő talán ott kifejezetten a balesete után volt nála ez a változás. Szóval azon egy kicsit csodálkoztam, hogy viszonylag nagy része a szereplőknek volt.
Szerintem
így valamilyen szinten fogyatékos.
Vagy nem gondolt, hogy ezzel akarta úgy, vagy hogy mondjam ezt, hogy mindannyian egy kicsit, talán a társadalom nem egy ilyen minta emberek voltak, mint a polgárok, hanem egy kicsit a társadalomnak a perifériájára szorult emberek, akik vagy szellemileg, vagy testileg, de valamiért különálló, vagy kívülállóak voltak, és ők így a kis kívülállók összejöttek, és igen, ők.
Na, ebben még nem gondoltam bele, látod, de most, hogy mondod, amúgy tényleg ez a helyzet, mégis gyakorlatilag majd, hogy nem hát mindegyik igen, szereplő hát, részéről.
Jó, kerekítsük le.
Szerintem igen.
Olvassátok el, ez egy nagyon jó könyv. Bár lehet, én csak ilyen későn érkeztem a partiba egyébként, mert lehet, hogy sokan...
Már mindenki olvasta rajtunk kívül lehet.
Igen, és én most kapcsolok, hogy el kell mondanom a világnak, hogy ez milyen jó az a könyv. De ez tényleg így van, hogy ez egy nagyon, nagyon megérint ez a könyv, és akit érdekel, környezetvédelem, akár a globális felmelegedés, akár a kicsit klímaszorong, ez egy nagyon-nagyon szép történet, és nem csak a fákról is szól, de emberekről is szól, és az emberiségről is szól, és nagyon-nagyon szépen meg van írva, úgyhogy én abszolút megértem, hogy miért nyert ez Pulitzer díjat.
Teljesen egyetértek. Szerintem, mint egy önálló történet, és nagyon megállja a helyét, nem kell hozzá, hogy mélyen benne legyél bármilyen témában, környezetvédelemben, fákban, bármiben, egyszerűen csak egy könyv, amit jó olvasni.
Igen, és nagyon egyedi nézőpontot ad a fákról és az emberekről. Nagyon különleges pontosan ezért.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a Névtelen Podcast következő adásában.
Így van, sziasztok!